Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Egy perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Gyors riasztási rendszer bevezetését tervezi a kormány, amely segítségével SMS üzenetben értesítik a lakosokat, ha a térségben szélsőséges időjárásra vagy más vészhelyzetre kell készülni. De hogyan riasztják a lakosságot azokon a településeken, ahol például nincs térerő? Erről is beszélgetünk mai műsorunkban. De szólunk arról is, hogy jövőtől 5 országos egészségügyi szűrőprogram indul, és beszélünk a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola helyzetéről is. Meghívottam dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, az RMDS Marosvásárhelyi szervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A műsorban hallgatóink is bekapcsolódhatnak, hívhatják a következő telefonszámokat 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. Írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro címre. 50 Maros megyei településen nincsen mobiltelefonos térerő, ilyen körülmények között hogyan működhet az a bizonyos riasztási rendszer?
Igen, soha nem meséltem még itt az elmúlt hetekben, két hónapban, azonban legelőször ezzel az üggyel ugye akkor találkoztam jelöltként, amikor kint Maros járában egyszerűen lehetetlen volt a Szilva főző, a Legvár főző fesztiválon kapcsolatot tartani, és ott végigbeszéltük 2016-ban ezt a kérdést. Utána a Kis Csaba unitárius lelkész keresett meg, már képviselő voltam Maros-Szentgyörgyről, és végigbeszéltük, hogy bizzas-e Tófalván, se Csejden, se Iklandon, se Iszon, se Erdőcsináron, igen, nincsen jel, és Kal István kabinetfőnököm segítségével összeállítottunk egy doszárt térképekkel, ahol bemutattuk, hogy igazából nagyon sok szolgáltatónak a telefonjele, az be van festve színessel, vagy jel közel van bejelölve, és mégis ezekben a falvakban nem fogható a jel. És ha jól meggondoljuk, ugye akkor nagyon sokan találkoztunk ezzel az elmúlt évek, hogy még akár országút mellett is, ha netalántán elakadnánk, akkor problémánk lenne, hogy fölhívjunk és segélyhívószámot tudjunk indítani. És erre tevődött rá az a tevékenység, hogy is az a történet, ugye, hogy volt az a nagy vihar, és bejelentették a hivatalosságuk, a belügyminisztérium, Raed Arafaték bejelentette, a prefektus is, hogy egy ilyen sürgősségi hívórendszert, értesítő rendszert alakítanak ki. Felhívtuk a belügyminisztériumot, és ott elmesélték, hogy az egész, amit elképzelnek, nem megyek bele a részleteibe, de a közös nevezője az, hogy mindenkinek kell legyen telefonja, mobiltelefonja. És akkor azok után, hogy én ezzel a dosszárral, amit még az év elején összeállítottunk, falaknak ütköztem, azt mondtuk, hogy akkor most kihasználjuk ezt az alkalmat, hogyha már úgyis meg kell ezt oldják, akkor legyen Maros megye az első, és segítsük a hivatalosságokat, hogy mutassuk meg, hogy Maros megyébe se a szolgáltatók nem tartják azokat a felületeket, amiket bejelölnek a térképeken, és sokkal nagyobb a probléma, mint ahogy azt gondolnák, hogy olyan egyszerűen el lehet ezt a dolgot intézni. És ennek eredményeképpen elektronikus formában, ugye, ha ugyan is mondja, 50 települést tudtunk Maros megyébe, sőt Marosvásárhely közelébe is azonosítani, és ezt kérés formájában, stratégiai javaslat formájában benyújtottam a múlt héten a belügyminisztériumhoz, a telekommunikációs minisztériumhoz, az országos kommunikációs hivatalhoz, és választ kértem 15-30 napon belül a törvény előírásai értelmében, és a tegnap a leveleket továbbítottam is, a kérést a partnerségre, a prefektus, a Maros megyei prefektus fele is, hogy ez a mindegy 5-6%-nyi Maros megye és a legoptimistábban számoltam, mindegy 26-30 ezer embernek a hozzáférését biztosítsuk. Nagyon fontos, és még tartom magamnál egy picit a szót, hogy gondoljuk meg, hogy ennek egészségügyi vonatkozásai vannak, hiszen hogyha egy cukorbeteg gyerek bejön a városba, iskolába, akkor a szüleje lehet, aki otthon dolgozik, a telefonján meg tudná nézni, hogy a gyereknek a vércukorszintje éppen hol van. Vannak már ilyen applikációk, vannak már ilyen szerkezetek. Biza sokat jelent, hogyha egy idős ember, idős házaspár, nagymama, szülő odahaza marad a faluban, és a gyermek dolgozik, vagy éppen a városban él, akkor jó lenne, hogy a kapcsolatot tudnának tartani, és ha valami baj van, fel tudnák hívni. Nem beszélve arról, hogy a gazdasági fejlesztés szempontjából, és ugye nem utolsó sorban a tényleg az értesítés, a vihar előrejelzések és az természeti katasztrófák adta szükséglet, hogy a polgármestertől elkezdve akár az országos hivatalos intézmények üzenetet, felhívó üzenetet tudjanak küldeni. És nem beszélve arról, hogy ugye kifizetjük a bérleti díjat. Tehát ha a bérleti díjat kifizetjük, akkor akár úgymond fogyasztóvédelmi kérdés is, hogy a térképen berajzolt jeleken, amikor megveszek egy házat, és megnézem, hogy ott van jel, vagy úgy döntök, hogy fejlesztek valamit a családi házam környékén, akkor ne legyek félrevezetve. Ez az, amiért fontosnak tartottuk, és köszönöm még egyszer azoknak, akik segítettek nekem ebben a kérdésben, és a sajtónak, hogy felkapta, és viszi az információt, és segít ezzel a megvalósításban, hogy meg kell oldani ezt a kérdést, és remélem, hogy a 3 éves mandátum alatt arról is be tudunk majd számolni, hogy valósan változott a helyzet, hogyha nem is oldódott meg még teljesen.
Igen, mert ez valóban, ugye láthatjuk a televíziós reklámokban, hogy nagy verseny folyik a szolgáltatók között, és mindenki a lefedettséggel dicsekszik, ezek szerint vannak bizony hamis információk is a lefedettség tekintetében, ahogy ön is mondotta, hogy vannak olyan övezetek bejelölve, ahol elméletileg kellene, hogy legyen térerő, és nincs.
Igen, és én merem mondani azt, hogy nagyon sokszor, akár ugye orvosi témáról is még volt, amikor együtt is beszélgettünk erről, hogy ha internetes lefedés kell egy egészségügyi biztosítóháznak, hogy lehessen raportálni a konzultációt, akkor hogy várjuk el egy családorvostól, hogy kimenjen egy elhagyatott faluba, még hogyha lenne is ugye erre emberünk, és lenne erre szándék, amikor a mobiltelefonját nem tudja ott használni, és ezáltal az adat küldést és az internethez való hozzáférése adott számára. Ugye nem csak, hogy nem lesz kedve, hogy ezt végigvigye, meg egyáltalán nem áll bele egy ilyen történetbe, hanem egyszerűen megvalósíthatatlan, hiszen törvény tiltja, hogy ne akkor jelentsd le a betegnek a konzultációját, amikor az megtörtént, hanem mondjuk estére hazaérve fáradtan bevezesd ezeket az adatokat. Tehát nagyon szépen ki lehet boncolni ennek a jelentőségét, egyszerű meg kellene legyen, és Maros megye egy hepehupás mezőség, hegyes, kevés síkságot tartalmazó, laposrészt tartalmazó, inkább völgyekben élnek az emberek megye, és biza ide energiát, plusz energiát kell fordítani, mondjuk Havasalföldhöz képest, ahol nagy rónaság van, és biza a hivatalosságok Bukarestben figyeljenek ezekre a dolgokra.
Igen, és hát érdemes lenne mondjuk ezt Hargita megyében is felmérni, mert azt hiszem, hogy ott még rosszabb lehet a helyzet hegyvidék lévén.
Igen, azonban én nem vagyok szakember ennek a kérdésnek, politikusként közelítem meg a dolgot, a szakemberek véleményét kérem, és ezért nem is merem nagyon hangosan megkockáztatni azt, amit most mondok, de Maros megyében tekintettel, hogy ilyen kisebb-nagyobb hegyek vannak, csak még akár az antennákat se lehet a megfelelőképpen elhelyezni, tehát több befektetésre, nagyobb odafigyelésre lenne szükség, és bízza az országos kommunikációs hivatal üljön le a szolgáltatókkal, minket nem érdekel az, hogy melyik szolgáltató, jó lenne, ha legalább kettő lenne, hogy legyen mindig egy választási lehetőség az illető embereknek. Nem számít, hogyha ez most antennás továbbítással, vagy akár kábelen történő továbbítással, és utána jelként átalakítva, de az éterben, de az legyen az ő dolga, oldjuk meg a problémát számunkra, ez a kihívás, és ezért kértem a prefektustól is, hogy prefektus úr, ez nem magyar-román kérdés, van román település is, van magyar település is, bizálljunk az ügy mellé, járjunk példával Románia számára, és azt mondtam neki, hogy foglalja, vegye úgy, hogy ez az ő projektje is, és hivatalosan is egészítse ki a táblázatunkat. Mi is ezt tesszük, és köszönjük szépen, hogy visszajeleznek a Facebook oldalunkon, most is meg van nyitva, és már kaptam is 2 olyan települést, akit föl fogunk írni, és az a kérésem, hogy írják le pontosan, hogy mi van. Mert hogyha csak a falu felső végében nincsen, és a falu 90%-ában van, akkor jó, hogyha az igazságot tudjuk, mert ha nem, akkor amikor érvelünk, akkor a szemünkbe tolják, hogy hát ide le leírtuk ezt, de elviekben van ott telefonjel, van internetes jel, és hazugságban maradunk, ezért fontos a pontos információ.
Igen, egy információ, Kati írja SMS-ben, tiszteletem, aláírásgyűjtés kérésekkel ellátva továbbítva a felső szerveknek a telefontársaság válasza, a domborzati terepviszonyok, építkezés, időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a mobiljel erősítő felszerelését. Kérdésem, a 21. században miért lehetetlen? Köszönöm a választ, Klári. Íme, hogy volt konkrét cselekedet is a lakosság részéről, és ezeket a válaszokat kapták.
Pont ezért jó, hogy most már képviselői erővel, az önök által, az beíró által adott képviseleti erővel, és mindannyiunkat közösen képviselve, képviselőként nyújtottam be ezt a papírt, és várom rá 15-30 napon belül a választ. És azt kérdeztem meg, hogy mi a gond, és hogy milyen stratégiát, és Maros megyére specifikusan milyen stratégiát választanak, hogy ezeket a dolgokat megoldják. Persze, én azt mondhatnám, hogy több azt fogja írni, hogy erre nincs pénz. Jó, de akkor majd képviselőként meg fogom nézni, és a szakemberekkel együtt meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehet akkor erre akár törvénytervezetet benyújtani, hogy már pedig ütemezzünk elő 1-2-3 év alatt annyi pénzt, paripát, úgymond, akaratot, akár törvényes szándékot is, hogy ha kell, akkor 4-5-10-20 antennával, vagy erősítővel többet elhelyezzenek, és bizony fedjék le a területeket. Olyan országutaink vannak, hogyha csak a Szovátai útra gondolok, ugye, és pont abban a zónában, amiről beszéltünk, amikor még egyszer mész az országúton, és nincsen telefonjelet, ha véletlenül az autód elromlik, akkor még értesíteni se tudod, hogy mi van, ahogy a Bekecsen, hogyha megyünk keresztül, ugye, akkor se lehet és nagyon sokszor jel közelben maradni. Úgyhogy arra kérem mindenkit, hogy írja meg ezeket a számokat, írja meg ezeket az adatokat, és én azon leszek, hogy önök segítségével is folyamatosan tájékoztassuk a hallgatókat, hogy hogyan halad az ügy.
Egy hallgató van a telefononalban. Halló, jó napot
kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én szeretném bejelenteni, hogy például nem csak a Dimbes-Dombos részeken, Gernyeszegen, az Akác utcában hol van, hol nincs. Sokszor ki kell menni a házból, hogy jelt kapjunk. Tehát nem csak ottan, hanem mondom, az Akác utca, ez a kastély, a szembe lévő utca.
Igen, a főút mellett gondolom. Na, az is egy ország.
Hogy ez így van.
Igen,
ezt is szeretném elmondani, hogy legyen konkrétum is.
Köszönjük szépen, hogy ezt nekünk elmondta.
Igen, ez az van, hogy ugye az 50-es listár, itt nézem, Gernyeszeg községből van, vagy 4-5 település felírva. Nem írtuk fel ugye a Gernyeszeget, mint olyan csak egyedül, azért, mert akkor nagyon könnyen kicseresznyezhették volna, hogy itt ez nem helyes, a táblázatban is van. Azonban nagyon jó, hogy tetszik ezt mondani, és hogyha majd finomítani kell a dolgokat, akkor majd még ezeket is fogjuk, ezeket az információkat közölni az illetőséggel, a hatóságokkal. Azonban sokszor az az érzésem, hogyha a környező településekben, mondjuk a Járában, Péter lakán megoldódnának a lefedések, akkor valószínű, hogy a jel annyira megerősödne, hogy megoldaná ezt is, ezért inkább a perifériáról kell kezdjük, mert az automatikusan megoldaná a községközpontnak is a jelét. Beszélgettem Mezőpanit volt polgármesterével minap, és ő mesélte, hogy volt olyan, amikor a szolgáltatókat, tehát hogy ez nem találtuk ki a spanyol, azt csak most nagyobb erővel nyomjuk ezt a kérdést, és ez nagyon fontos, és ezért kell mindenki zárjon, és zárjuk a sorainkat, és erővel próbáljuk ezt megoldani. Azt mondja, hogy valamikor megjáratták őket, hogy 4 helyről, nem tudom, egyszerre kellett hívni telefonon, hogy a szolgáltató be tudja bizonyítani, hogy van-e jel, vagy nincs jel. Természetesen nem ők voltak a vonal végén, az adatokat úgy lehetett értelmezni, ahogy éppen akarják. Pont ez az, amiért most újra vesszük ezt a problémát, és kihasználjuk azt, hogy a hivatalosságok bejelentették azt, hogy már pedig a sürgősségi hívórendszert ki akarják alakítani, és azt mondtam, hogy na jó, de hogy akarjátok kialakítani, hogyha nincsenek telefonok. Csak érdekességként mesélem el, hogy azt mondták, hogy ahol nincs is antenna, ott is majd elmegy egy helikopter vagy repül, ezt a, mondjam, az didaktikai példát hozták, és akkor az beküldi a telefonukra, hogy vigyázzanak, mert két órán belül az heves szél közeledik. És akkor mosolyogtam, hogy külditek be, amikor az az idős házaspár semmilyen érdekeltsége nincsen, hogy mobiltelefont tartson a házba, hiszen
nincs térerő.
Nincs térerő, és miért venné meg a kicsi nyugdíjából ezt a telefont?
És lássam azt a helikoptert, amelyik felszáll, amikor vihar van, vagy közeledik, ugye? Hát ezek jó kifogás.
Mondjuk tűzvésznél ez akár lehet. Tehát elfogadtam az érrendszer, de jó az észrevétel. Természetesen ez volt az, amit a munkatársaimmal együtt azt mondtuk, hogy na jó, de akkor legyen telefon. Telefon pedig akkor lesz, amikor érdekelt az ember, hogy használhatja és segíti az életét, és segíti a gyerekeivel való kapcsolattartást. Akkor ahhoz pedig jel kell.
Halló, jó napot kívánom!
Jó napot kívánok! Én a tisztelt doktor úrtól szeretném megkérdezni, hogy egyedülálló idős nem látó asszony vagyok. Én szeretném megérdeklődni, hogy pánik telefonhoz hogy lehetne hozzáférni. Én hallottam tavaly ősszel a Gyulakutai Karitász volt itt Vásárhelyen, és volt beszéd róla. És szeretném megérdeklődni, hogy én, mivel hogy egyedül vagyok, nagyon öreg, és nem látó, hogy szeretném igényelni, hogyha lehetne.
Hol tetszik lakni?
Megyesvalván,
Vásárhelyen. Jó, akkor... a Caritasnak, elnézést, hogy közbeszólok, a Caritasnak valóban vannak ilyen pánikgombos telefonjaik. Én arra kérem, tessék maradni a telefonvonalban, Borbély Zoltán lejegyzi a telefonszámát, és akkor igen, utána meg fogjuk keresni, jó, és...
Jó, erre én is ígéretet vállalok. Itt megbeszéljük az adás után, és megnézzük, hogy mit lehet segíteni, megoldjuk a problémát.
Igen, és hát többször említette a különböző egészségügyi problémákat, hogy arról is beszéljünk. Jövőre 5 szűrőprogramot terveznek beindítani. Azért mondom, hogy terveznek, mert Romániában sokat terveznek, és kevesebbet kiviteleznek. Úgy látom, hogy itt Európai Uniós pénzek lesznek ezeknek a programoknak a lefuttatására.
Igen, a minisztérium jelentette be, sokkal több adatot nem tudunk, még mi parlamenti képviselők és az egészségügyi bizottság képviselő az egészségügyi bizottságának a titkároként se tudtam sokkal több információt meg, azonban egy elég bőséges tájékoztató jelent meg a minisztérium honlapján, és a miniszter nyilatkozataiból azt tudtuk leszűrni, hogy 190 millió eurónyi pénz van 2018 januárjától körülbelül 5 éves periódusra, hogy ezeket az országos szűrőprogramokat elindítsák modulárisan. Különböző fejlesztési régiókban, ugye mi a központi fejlesztési régió vagyunk, a Partium az és Kolozsváron nyugati, észak-nyugati fejlesztési központ régió, elindítanak szűrési projekteket. Körülbelül 64,7 millió euró van arra, hogy a szakembereket képezzék, és ezt követően pedig posztnatális, prenatális, tehát szülés előtti, szülés utáni megelőző programok, prevenciós programok és szűrőprogramoknak a kifejlesztésére, költségeire, gépvásárlásra is van pénz, vagy lesz pénz. Májgyulladás, C, B, C, D típusú májgyulladásnak a szűrésére lesz, sajnos ez nem a mi zónánkban, hanem főleg a havasalföldi moldvai részeken, mellrák szűrésére lesz különböző projektek kifejlesztve több mint 25 millió eurós értékben, ez főleg a nyugati zónát éríti, az északnyugati zónát, és a bennünket itt a központi régióban Hargita, Maros, Kovászna, Fehér, Beszterce, Szeben megyékben pedig a ményakrák szűrésére lesz 47 millió eurónyi összeg elkülönítve, ami jelentős, hiszen ugye ez a betegség főleg a fiatal nőket érinti elsősorban, és Románia a legrosszabban áll az Európai Unióban ennek az előfordulásában, és olyan előre haladott fázisokban, stádiumokban fedezik fel ezeket a betegségeket, hogy nagyon sokszor már nincsen mit tenni, ugye fiatal nőkről beszélünk. Jó, hogy egy ilyen projekt elindul, jó, hogy Románia elkezdi ezeket fejleszteni. A 190 millió euró messze nem elég arra, hogy minden projektet elindítsanak és kifejlesztenek. Van itt még ugye TBC, tuberkulózisnak a prevenciójára, szűrésére is pénz allokálva, de ez is csak a déli és a moldvai és havasalföldi megyékbe. Tehát a pénz szükséges majd még saját minisztériumi forrásokból és Európai Uniós pénzekből, hogy a jól elindított, modulárisan elindított, különböző zónákban elindított projekteket bevezessék a többi régióba is. El kellene odaérjünk, hogy a román egészségügyben mondjuk a japánhoz hasonlóan, annak ellenére, hogy Japánban legnagyobb az gyakoriság, az előfordulása mondjuk a gyomorráknak, de egy jó szűrési program keretén feltételei miatt és megvalósítása miatt nagyon alacsony az elhalálozás, a gyomorrákban történő elhalálozás. Ha egy jó szűrőprogram jól működik, akkor itt is például a méhnyakrák esetében időben kiszűrhető a betegség, időben kezelhető, és egyáltalán nem rövidíti a fiatalasszonyoknak az életét, és nem fogja az életminőségüket semmilyenféle formában rontani. Nagyon fontos kérdés. És hogyha megengedi, még egy annyit elmondok zárásként, hogy a prevenció és a screening között, a prevenció, vagy megelőzés és a screening, vagy szűrés között fontos, hogy a társadalmi szinten is különbséget tudjunk tenni. Megelőzés az, prevenció az is, elnézést kérek azoktól, akik ezt már tudják, de elmagyarázom az érthetőség kedvéért. Az, amikor nem veszünk mondjuk zsírosat, sósat, hogy már legyen magas vérnyomásunk, vagy ne legyen aterosklerózisunk, vagy ne hízzunk el, ne jelenjen meg a cukorbetegség. A szűrés pedig az, amikor már megjelent egy betegség, vagy abban a korban vagyunk, amikor annak a betegségnek a megjelenési gyakorisága nagyon magas, és mi tudatosan a családorvosunk, vagy akár saját magunk javaslatára, kezdeményezésére elmegyünk, és kiszűrjük, hogy van-e méhnyakrákunk egy nőgyógyász segítségével, vagy van-e vastagbéldaganatunk, egy 50 éves korban mindenkinek kötelező lenne, hogy kolonoszkópiát végezzenek el, vagy mellrák szűrés esetében ugye a megfelelő kivizsgálásokat elvégezzük. A kettőt nagyon sokszor ugye el kell különíteni, de szinte egyszerre kell fejleszteni, és visszatérek és befejezem a méhnyakráknál, például nagyon fontos az oltás, mert van lehetőség, nem kötelező oltásról beszélünk, hogy a humán papillomavírus, ami méhnyakrákot okoz bizonyítottan, azt a szexuális aktivitás elkezdése előtt fiatal lányokat immunizáljunk be, oltsuk, hogy ne forduljon elő olyan gyakran ez a betegség, de ugyanakkor a screening szűrőprogramokat is kell fejlesszük vele, és tudatosítanunk kell ezekben a nőkben, hiszen 10-15 év múlva akkor látjuk a hatásosságát az oltási projektünknek, és akkor látjuk, hogy valóban jó úton haladunk-e, hogyha ki is tudjuk szűrni, és ezek az emberek eljönnek majd 10 év múlva, 15 év múlva, hogy bizonyíthassuk, hogy jó stratégiát választottunk, mert ha nem, akkor változtatni kell rajta.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Udvar Erő Tamás vagyok. Köszöntöm a képviselő urat, a doktor
urat. Jó napot kívánok!
Én Hargita megyéből, ugye Udvarhely Hargita megye, és szeretnék hozzáfűzni, mert ugye Agyagási úr is megjegyezte, hogy Hargita megyében is ezek a jelek és a jeleknek a problémája biztosan még hangsúlyozottabban kitapintható vagy érezhető. Tehát ez, én tökéletesen egyetértek vele, és néhány példával elé is állok. Például a feleségem ilyen családi vállalkozás, családi körbe csinált szerződést a UPC-vel és a Digimobila, egyszer a Digimobila. Tehát a lényeg abban, hogy 4-5-ön benne vannak, és a udvarerő Libán felé zetelakáltó, hogy elhagytuk abba a helybe, az a jel megszűnt, ami azelőtt, mikor tartozott a Vodafonehoz, akkor Libánba is elég jól elérhető volt. Tehát egyszer ez a Digimobil, hogy ilyen többek, hogyha össze vannak állani, csomagot vesznek, akkor zetelakán fejű már nem érvényes. Akkor a másik Svédországban él, szüle itthon vannak, hazajön, akar telefonálni, esetleg vissza, mert vannak még Svédországban rokonok, éljenek olyanok, oda vette, nem tud telefonálni Libánból, csak akkor, hogyha felmegy a teleknek a tetejére, vagy 200 méteres, ott is egy bankba, stb. Neki is olyan csomagja van, hogy internetres, vezetékes telefonra, és mindenre érvényes, fizeti a jó sok bérleti díjat, havonta nem tud szinte sohasem volna se telefonálni. Igen. A másik pedig én tartozok a Vodafonehoz, és én is úgy vagyok libába, hogy ha így állok, akkor tudok beszélni, és a fél méterre arra állok, akkor már nem tudok, vagy tűnik el a jel, vagy ehhez hasonló dolgok. Biztos önök tartják a Hajdúpesti megyei szakértőkkel is, vagy képviselőkkel, vagy megyei tanácselnökkel is a kapcsolatot. Jelzést akartam, mondom, érzékeltetni, hogy bizony itt még egyszer rosszabbak a jelek, mint Maros megyében, úgyhogy tényleg az ember csomó pénzt fizet ide is, oda is, és a viszonyulás a társaságoknak, ezeknek az akármilyen telefon szolgáltató, vagy Vodafone, vagy ilyen, vagy mobiltelefon szolgáltatóknak ilyen, hogyha elveszik a pénzt, arról pedig, hogy legyenek erősítőket, stb. Sajnos nincs gondjuk.
Köszönjük szépen, Tamás, ebben azt hiszem, hogy egyet érthetünk, és itt közben ír egy hallgató SMS-ben, megkérem 51. helységnek beírni Oroszhegy helységet is, mivel régebb is gyenge volt a jel, de most felszereltek egy katonai antennát, azóta néha alig van jel, lehetetlen telefonon beszélni. Hát ugye Oroszhegy is Hargita megye, és egyébként is 51 település van ezen a listán, látom itt a képviselőnél, úgyhogy 52-nek tudnánk felírni. Illetve István írja, Mezőmadaras nagyfalu település, tehát az is, az már Maros megye.
Bent tudom, van, hogy benne van. Mezőmadaras benne van, mert ott se Szénásvágyon, se bent a faluban, ahogy beereszkedsz, sehol nincsen semmiféle jel. Ott voltam személyesen a kampány során, és tapasztaltam, hogy egyszerűen lehetetlenség volt bent a faluban telefonálni. 51 van, mert kétszer írtunk fel erről listára véletlenül, de már, hogyha megnézem a Facebook oldalamon, már ott az elmúlt 48 órában már legalább 3-4 olyan település van beírva, amivel ki kell egészíteni. És én azt látom, hogy a mi kezdeményezésünknek valószínű, hogy nem csak kizárólag Maros megyében lesz hatása, hanem a kérdés is úgy hangzott, az iktatott kérdés a parlamentben, hogy mondják meg, hogy országosan milyen stratégia van, és nem várjuk mi, hogy a sült galamba szájunkba szálljon, hanem valószínű, hogy a következő lépésként, hogyha nem fogok kielégítő választ kapni, akkor olyan irányba lépünk el, hogy fogyasztóvédelmi kérdés ez a dolog, mert akkor ebben a dologban kötelezően jogilag kell lépni, hiszen ha ő látja azt, hogy a telefon kimegy a jel közelből, akkor az illető szolgáltató legyen kötelezve arra, hogy azt a periódust, amikor nincsen a készülék jel közelbe, mert azt ő látja, hogy jel közelben van-e, vagy nincsen ez a készülék, ez a kártya, akkor bizony álljon meg a számlázási óra, és annyival legyen kevesebb a számla. Mert hogyha elérnénk ide, akkor gazdasági érdek fűződne ahhoz, és nem politikai, vagy nem éppen románi jellemző, igen, Romániára jellemző, úgymond el szőnyeg alá seperjük a történetet, a problémát, és aztán majd a lakosság megnyugszik és elfogadja, legyen ez egy egyszerű üzleti történet, hiszen itt üzleti szerződésről van szó. Amikor nem vagyok jel közelben, akkor nem érvényes rám a bérleti szerződés abban olyan mértékben, amilyen mértékben nem vagyok lefedve, hiszen senki sem akkor folyamatosan napokon keresztül a havasok tetején a hó között ülni, ahol senki nem várja el, hogy jel legyen, ha bár, ugye, hogyha turisztikai ösvény van, akkor akár a csomagban az is benne lehetne, hogy olyan csomagot szeretnék, amelyikben lehet, hogy többet fizetek, de a hegyekbe járok, és megszorulok, akkor legyen elérhetőség.
Anna írja, Büdösfürdőn sincs jel, mert már két olyan Hargita megyei település, amelynek turisztikai vonzata is van, és hát azt hiszem, hogy ezt még sokáig sorolhatnánk, és reméljük valóban, hogy Hargita megyében is valaki fel fogja karolni ezt a kezdeményezést. Jöjjenek el Csíkajnádra, mert ott is csak a dombtetőről telefonálhatunk, Hargita írja. Vagy Hargita megye, nem tudom. De hogy Hargita megye, az biztos. Nem tudom, hogy ez a Hargita aláírása-e, vagy pedig a megyét kívánta megjelölni vele. Mi pedig folytassuk egy másik témával, illetve még azt megkérdezem a különböző szűrőprogramok tekintetében, volt a HPV vírus elleni oltási kampány, aztán hát az, hogy is mondjam, egy kisebb fajta, vagy nagyobb fajta, nem tudom, egy kudarc lett, mert hogy az emberek vagy nincsenek kellőképpen tájékoztatva, vagy erről már beszéltünk a különböző oltások kapcsán, hogy az a hangos kisebbség az sajnos jobban hallatja a hangját, mint a csendes többség. Erre próbálnak-e valamiféle, nem tudom, kampányokat szervezni, hogy egy hiteles tájékoztatás legyen, és az emberek jöjjenek rá, és használják ezeket az oltásokat, mert hogy ezek ugye már más országokban tőlünk nyugatabbra már bizonyítottan hatnak ezek az oltások.
Hát nagyon érdekes kérdés, és számtalan beszélgetésem volt, mind a kötelező, és a törvény átmegy kondicionált oltásokról kapcsolatosan, és mind ezekről a HPV-s oltáshoz hasonló nem kötelező oltásokról, amiket nem kötelező ugye beadni, de jó lenne, hogyha nagyon sokan, vagy minél több fiatal lány bekapná, vagy nő utólagosan pótolná ezeket az oltásokat. Na már most itt sajnos van egy olyan rész, amivel minap úgymond belefutottunk, vagy félreértelmezhető volt, hogy amikor személyesen nagyon részletekbe menően magyarázó szövegekkel beszélgetsz egy ilyen szülővel, aki nem akarja a kötelező oltásokat a gyerekeinek beadatni, a törvény ellenes szülőknek szoktuk mi ezt megfogalmazni, különböző okok miatt különböző taktikákat választanak, akkor ha belém egy szakmai kérdésekbe és részleteiben elmagyarázod, mind egészségügyi menedzsment, mind költségek szempontjából, mind pedig a szakmaiság szempontjából, lásd a fekete pestisnek az eltűnését, vagy a gyermekbénulásnak a szinte eltűnését, akkor mindig abban ütköztem, hogy nincs érvem már a végén. Mindent elmondok, és még mindig ott vagyunk, hogy nem kötelező, és nem kell kötelezővé tenni az oltást. És ennek eredményeképpen azt a stratégiát választjuk, azt a taktikát választottuk, hogy országra vonatkozó, úgymond költségvetési tételek, költségmegtakarítás szabályok, más országok példájával próbáljuk bemutatni ezeket az adatokat. És engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ugye 35-en haltak meg 2017-ben a kanyarójárványban, ijesztő szám. 35 ember, románi ember halt meg ebbe. 9500 ember betegedett meg, és a minisztérium és az Országos Mikrobiológiai Szövetség által román nyelven kinyomtatott szórólapokban nagyon világosan le van írva, és mindig erre hivatkozok, mert ezt le tudom tenni az asztalra, meg tudom mutatni az embereknek, akiknek esetleg bizalomvesztésük van, vagy nem bíznak meg a szakemberek véleményébe, hogy a 9500 emberből, akik megbetegedtek, és abból 35 meghalt, 95% fölötti, 98% körüli azoknak a száma, akik nem voltak beoltva, vagy akiknél bizonyítottan valamiért az oltás nem hatott, és ezek az emberek betegedtek meg. És hogyha csak pénzben összehasonlítjuk, hogy mondjuk egy kanyaró járva, egy kanyaró betegségnek a kezelése általában olyan 1500, átlagban 1500 lejbe kerül, és egy himlőnek mondjuk 577 lejbe kerül átlagosan a kezelés, és ezt beszorozzuk mondjuk a kanyarónál 9500-os számmal, és ahhoz képest az oltás az csak 25 lejbe kerül, akkor gondoljuk el, hogy mennyit tudunk megtakarítani a amúgy is alulfinanszírozott egészségügyben, hogy a gyógyszereket az idős embereknek, hogy különböző kötszereket, meg egyéb anyagokat tudjunk biztosítani a kórházakban, vagy éppen a családorvoslás finanszírozására tudjunk többet fordítani. Tehát amikor ilyen ismérvek mellett beszélgetünk, akkor nagyon sokszor érvek nélkül maradunk, és a kanyarónál, a ményakláknál pedig nem tudok mást, szebbet, jobbat mondani, és ezt elmondom mindenhol, hogy három gyermek apjaként, amiből kettő lány, én is gondolkodtam nagyon sokat, hogy beadassam-e vagy nem. Azonban, amikor mindent latba vetettem, orvosi szakvéleményemet, tudásomat, és az apai kockázatvállalásomat, hogy a gyerekeimnek esetleg kialakulhat, vagy éppen valamilyen kisebb, nagyobb mértékben minden oltásnak van egy enyhe komplikációja, vagy azokkal kell szembenéznem most a következő hetekben, években, hónapokban, attól függ, hogy melyik lányomról beszélek, akkor azt döntöttem, hogy mind a két lányomnak be fogom adatni ezt az oltást, hiszen urológusként számtalanszor volt alkalmam, hogy kismedencét, befagyott kismedencével hordultak hozzám 30 éves, 30-as éveikben járó nők, akik veselégtelenségük miatt arra szorultak, és azáltal az életüket éveken keresztül megmentettük és javítottuk az életminőséget, hogy a vizeletüket ki kellett vezetni az oldalukon, és hosszú távú perspektívájuk pedig nem volt a gyógyulásra. Ezeket latba vetve igenis oltás melletti szavazatot fogok a képviselőházba letenni.
Egy másik téma a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola újraalapítására törvénytervezetet nyújtottak be a parlamentben. Mi a legújabb elképzelés ahhoz, hogy újra tudjon alakulni a katolikus iskola Vásárhelyen?
Marosvásárhelyi RMDSZ elnökként, RMDSZ-es parlamenti képviselőként elsősorban meg szeretném köszönni a furcsa hangozható, hogy egy RMDSZ-es képviselő megköszönni az RMDSZ-nek, de higgyék el, hogy ezt érzem, hogy köszönöm a szövetségi elnöknek, köszönöm a szövetség szakpolitikusainak, a parlamenti tanügyi bizottságban dolgozó kollégáknak, hogy foglalkoztak ezzel az üggyel, és hogy a törvényt, az oktatási törvényt sikerült módosítanunk közösen, hogy minisztériumi szintről is lehessen iskolát alapítani, és az elmúlt napokban mindannyiunk aláírásával sikerült konkrétan a törvénytervezetet is benyújtani, amivel a 2018-as, 2019-es tanévre a katolikus iskolának a megalapítása, ha ez a törvény így átmegy, akkor lehetségesé válik, az újraalapítása lehetségesé válik, és megoldódik a marosvásárhelyi emberek, katolikus szülők, református szülők, akik a gyerekeiket odaíratták, és oktatóknak a problémája. Nagyon fontos azonban, és Marosvásárhelyi RMDSZ elnökként arra óvok mind román embereket, mind magyar embereket, hogy íme a bizonyítéka, hogy valósan teszünk ezért a dologért, de Marosvásárhelyen élünk, Erdélyben élünk, és várjuk meg, hogy meglegyen a történet, és meglegyen a törvény, és csak utána örvendezzünk túlságosan. Először mondjuk, hogy először ugorjunk, és azután mondjuk, hogy hoppá, egy része megvan ennek a törvénynek, másik részét most visszük, és a román közösséget is a tegnapi sajtótájékoztatómon arra kértem a román újságírók révén, hogy ezt a megfelelő komolysággal kezeljék, és ne gördítsenek akadályokat helyi szinten se és országosan se, hogy ez az ügy megoldódjon. Úgyhogy én akkor örvendenék igazából, hogyha a 2018-as évkezdésnél ez megvalósulna, és mindannyiunk közös sikere lehetne.
Egy újabb hallgató van a telefonon, jó napot kívánok! Halló!
Jó napot kívánom, Gáspári Kildikó vagyok.
Kezdj csokom.
Szerusztok, csak az előző oltásos témán szerettem volna hozzászólni, mert annyira zavaró az, hogy ilyen vallás.
Hoppa, íme a térerő. Halló? Úgy tűnik, hogy
nagyon örvendenék.
Itt vagyok, csak akkor azt hiszem, hogy le kéne kapcsolni a rendőrségét.
De egyáltalán inkább térerő probléma van, nem tudom, gondolom mobilról hív, de hallgatjuk.
Annyit beszéltünk a térerőről, amik Ildikó rendezi a térviszonyait, annyit beszéltünk, hogy most már nincs is térerő.
És gondolom, hogy nem csejde van. Vagy...
Igen, és az iskola ügye után, hogy nincs térerő, ez is furcsa.
Igen. Nos, akkor halljuk-e egymást? Úgy tűnik, hogy nem halljuk, mégsem. Halló?
Halló, no. Most hallottok?
Most igen.
Szívesen hallgatunk.
Jó, tehát az oltás kapcsán szerettem volna elmondani a szívfájdalmamat, hogy azt látom ilyen közösségi oldalakon is, meg rádióban, hogy ilyen fanatikusan vannak oltás ellenesek és oltás mellettiek, és úgy gondolom, hogy sokkal finomabban, sokkal árnyaltabban kéne ez a kérdéshez közelítsünk. Tudnélik, nyilván vannak olyan oltások, hál' Istennek egyenlőre a kötelező oltások azok, amelyeket egyértelműen, amelyeknek a hatás, mellékhatás profilja a vitán kívüli, tehát evidens. Viszont nem lehet általánosítani, és minden oltást keblünkre emelni, és és óvnám a képviselőket attól, hogy kötelezővé tegyenek akár a HPV oltást, vagy
nincs is szó
erről. Oltásukat, mert bizony itt sokkal visszafogottabbaknak kéne lennünk. Nem kellően bizonyítottak ezeknek a hatás-mellékhatás profiljai, és az a helyzet, hogy tudunk róla, hogy vannak visszatartott, tehát fiókban visszatartott stadik, amelyeket nem akartak publikálni, mert nem voltak olyan dolgok benne, amit szerettek volna népszerűsíteni. Tehát itt egy kicsit visszafogottabb hozzáállásra bíztatnának, addig, amíg kiderül, hogy ezek tényleg időben megállják el a helyüket, vagy sem.
Ildikó, hogyha megengeded, mert itt azért, hogy a félreértéseket elkerüljük, főleg ennyi hallgató jelenlétében, hogy itt a HPV-vel kapcsolatosan a humán papillomavírussal, az én személyes véleményem, urológusi, közegészségügyi ugye szakorvosként, és hozzád hasonlóan, aki ugyanebben a szakban vagy szakorvos, főorvos, itt a kérdés az, hogy a kötelező oltásuk, tehát a kanyaró ellen, a himlő ellen, a hepatitis ellen, itt a beszélgetésnek a 99,9%-a mindig arról szól, hogy ezeket kötelező-e oltani. És én nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, meg igazából én megértettem, amit mondtál, de hogyha kihangsúlyoznád, hogy csak a kötelező oltásuknál, amit ugye legnagyobb részét gyerekkorba kapják be, és ami Magyarországon, Szlovéniában, Csehországban, Francia és Olaszországban részben kötelező és kondicionált is, hogy ezekről mi a véleményed?
Egy perc alatt
összesen nem is ugyanebben kezdtem én is, hogy vannak oltások, amelyek nem vitásak, amik nem képezhetik vita tárgyát, de ez nem azt jelenti, hogy minden létező és minden olyan a bevezetett oltásért lelkesednünk kell, óvatosabbnak kell lennünk. Történetesen én a HPV-vel nem oltottam be a lányomat, ez a fél perc nem elég, hogy kifejtsem. Tehát tudok olyan sztadikról, amelyek engem nem győztek meg. Várom, hogy meggyőzzenek. Tehát még egyelőre az óvatosság pozícióján vagyok, csak ezt akartam jelezni, hogy nem minden oltás szent, hanem azoknak be kell bizonyítaniuk még.
De az első, a gyerekkorban beadandó oltások, Ildikó?
Azok nem kérdésesek.
Köszönöm, nagyon szép.
Vita felül szükségesek, abszolút.
Egyetértek
veled. Azt mondtam, hogy legyünk árnyaltabbak, és ne legyen általánosítva oltáspártiság és általánosítva oltás ellenesség, hanem árnyaljuk a dolgokat, differenciáljuk.
Egyetértek veled, és a törvénynek például ez az egyik nagy előnye, amiért érdemes támogatni, és egyszer a magam nevében beszélek, orvosként és politikusként, hogy szakpolitikusként, hogy benne van foglalva, az bele van írva, hogy kötelezően a hivatalosságoknak oktatási, képzési és informálási projekteket kell elindítsanak, mind román nyelven, mind magyar nyelven, anyanyelven tájékoztassák a szülőket is, a kérdésekre feleljenek. Nagyon fontos szerintem, úgy gondolod te is, nekem ez a véleményem.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Érdekes lenne majd a magunk számára egy vitát szervezni itt akár a rádióban is, ugye árnyaltabb és nem árnyaltabb kérdésekről az oltások kapcsán. Nyilván ma már sajnos erre nincs időnk. Meghívottam dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.